Ainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. március 12-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a technikai segítséget pedig Kvasinger Jenőnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsor ismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Uram, amikor majd eljössz ítélni a világot, a te tövis koronád a dicsőség és a fenség koronája lesz. Én üdvözítőm, én Istenem, ma ítél meg engem, ne akkor, most, ebben a percben, amikor szorosan ölellek a szívemben, most ítél meg engem, aki tövis koronával látlak téged. Itt éges, itt fenyíts, itt légy szigorú, hogy az örök kivalóságban megbocsáss. Meggyötört, megvetett, megtépett Jézusom, lábaidhoz borulok, és egészen a tiéd akarok lenni. Tekints rám irgalmasságot szemeivel.
Hallgassák meg híreinket! Magyarország nem zöld álmot kerget, hanem fenntartható és megfizethető jövőt képzel el, mondta az energiaügyi miniszter Budapesten a Magyar Megújuló Energia Szövetség szakmai konferenciáján. Lantos Csaba hangsúlyozta, alapvető törekvés a külföldi energiaforrásoktól való erős függőség csökkentése, a hazai energiaszuverenitás erősítése, de ésszerű és gazdaságilag fenntartható mértékben. A magyar energiaszuverenitás két pillérének a nukleáris és a megújuló energiát nevezte. Hozzátette, az időjárás függő energiaforrások elsősorban a napelemek felhasználásának területén jelentős fejlődés történt az elmúlt években, de Magyarországnak más adottságai is vannak, amit ki szeretnének használni, ilyen például a geotermikus energia. Az agráriumban is a beruházás az egyetlen jó válasz a kihívásokra és a válságokra, mondta Nagy István Budapesten a feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása pályázat támogatói okiratának átadása alkalmából. Az agrárminiszter hangsúlyozta, a magyar mezőgazdaság hiába ér el európai szinten is kiváló hozamokat, a méretei miatt alapanyag versenyben nem győzhet a nemzetközi piacokon, történelmi okokból pedig a hozzáadott értéke is alacsony szinten maradt. Az élelmiszeripar első nyertes pályázói most előre léphetnek a feldolgozott termékek piacán, hozzájárulva a magyar kivitel és a mezőgazdasági jövedelmezőség növeléséhez, fogalmazott. A kormány a magyar családok és a hazai KKV-k mellett a nyugdíjasokat is kiemelten támogatja. A kormány tartja magát a 2010-ben a nyugdíjasoknak tett ígéretéhez, megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét és megvédi a 13. havi nyugdíjat. Hangsúlyozta az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének február végi helyzetéről hétfőn kiadott gyors tájékoztatójának bevezetőjében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Kiemelték, az elmúlt évekhez hasonlóan idén februárban is dupla ellátást kapott mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő. Ez a havi ellátáson felül kifizetett juttatás 2021-től összesen 1993 milliárd forint összegű kifizetést jelentett a jogosultaknak. Több mint 440 milliárd forint értékben indítanak pályázatokat vállalatoknak. A jedlikányos energetikai program legfontosabb hatása az lesz, hogy csökkenti a hazai cégek rezsikiadásait, ezzel javítva a versenyhelyzetüket, mondta az energiaügyi miniszter a tárca közösségi oldalára feltöltött videójában. Lantos Csaba kiemelte, a jedlikányos energiapolitikai program 10 kiírásán egyebek mellett a vállalati energiahatékonyság javítására, céges energiatárolók létesítésére, biogáz és biometán előállítására és energetikai kutatás fejlesztésre nyerhető el támogatás. Ezek mellett több felhívás szolgálja majd a földhő fokozott hasznosítását és a távhőrendszer korszerűsítését is. A program erősíti Magyarország energiafüggetlenségét, fokozza a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát, továbbá a zöld energiatermelés és tárolás ösztönzésével óvja a környezetet, mondta a miniszter. Végül az időjárásról. Szerdán a köd várhatóan gyorsan feloszlik, ezt követően pedig a változó vastagságú fátyol felhőzet, valamint a gomoly felhőképződés mellett több órás napsütésre számíthatunk. A gomoly felhőkből helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Szerdán késő délutántól délnyugat felől ismét egyre nagyobb területen záródik a felhőtakaró, és a késő esti órákban újabb csapadékzóna érkezése valószínű. Főként a Dunántúlon és a Délalföldön nagy területen megerősödik a délies irányú szél, amelyet a fertő környékén viharos lökések is kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi műsorunk tartalmából. Szentszéki jelentés Ferenc pápa állapotáról. Stabilizálódott a javulása. A Szentatya részvédtáviratot küldött az argentínai áradások miatt. Imádkozik az áldozatokért.
A pápai ház szónokának hétfői és keddi nagybőti elmélkedései az utolsó ítéletről és az első halálról, illetve az örök életről.
Hétfő esti jelentés Ferenc pápa állapotáról. Stabilizálódott a javulása. A Szentatya egészségi állapotában az orvosok állandósult javulást tapasztalnak, ezért feloldják a prognózist. A pápa jól reagál a terápiára, ami továbbra is kórházi környezetben kell folytatni. A pápa római kúria lelki gyakorlatainak emlékedéseit videón követi. A hétfő esti jelentés szerint az előző napokban tapasztalt javulás állandósult, amit a vérvizsgálat, a klinikai állapot, továbbá a gyógyszeres terápiára adott jó válasz is megerősített. Ezen okok miatt az orvosok ma úgy döntöttek, hogy feloldják a prognózist. Tekintettel azonban a klinikai kép összetettségére és a betegfelvételkor látott jelentős fertőző állapotra még néhány napig kórházi környezetben kell folytatni a gyógyszeres terápiát. Ma hétfőn délelőtt a Szentatya videón követte a 6. pálteremben tartott lelki gyakorlatot, majd magához vette az eukarisztiát és a beteg részleg kápolnájában imádkozott. Délután videón ismét csatlakozott a kúria lelki gyakorlatához. A napot felváltva imádsággal és pihenéssel töltötte. Összességét tekintve tehát pozitív jelek mutatkoznak a gyógykezelés folyamán, amit azonban továbbra is óvatosan kell fogadni, mert a tüdőgyulladás még nem múlt el, és a klinikai kórkép továbbra is összetett, jól lehet közvetlen veszéllyel nem kell számolni.
A pápa részvéte az argentinai áradások miatt. Imádkozik az áldozatokért. Ferenc pápa a Gemelli klinikáról táviratot küldött Bahia Blanca érsekének, amiért a Buenos Aires-től 650 kilométerre fekvő várost pusztító áradás sújtotta, 16 halottat és 3 eltűntet hagyva maga után. A Szentatya közelségéről biztosítja az áldozatok családtagjait, támogatást kér a mentésben résztvevők számára. A Gemelli klinikáról, ahol február 14-e óta ápolják, Ferenc pápa táviratban fejezte ki fájdalmát az áradás miatt, mely szülővárosától nem messze pusztított a hétvégén. Alfonso Aspiros Costa, Bahia Blanca érsekének címzett táviratában a Szentatya leírja, hogy szomorúan értesült a természeti katasztrófáról, ami emberéleteket követelt és anyagi károkat okozott. 16-an meghaltak, 3 személy eltűnt, köztük 2 kisgyermek. Ferenc pápa lelki közelségéről biztosítja az egész lakosságot. Imádkozik az Úrhoz, hogy adjon vigaszt mindazoknak, akik ebben a fájdalommal és bizonytalansággal teli pillanatokban szenvednek. Istentől kér támogatást azok számára, akik az eltűnteket keresik, illetve részt vesznek az elpusztult területek újjáépítésében. A pápa az irgalmas miasszonyunk oltalmába ajánlja a katasztrófa sújtotta embereket, és apostoli áldását küldi nekik. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a pápát már vasárnap reggel értesítették az áradásról, amely hazáját sújtotta, és ő gondolatban azonnal lelki közelségét fejezte ki az érintetteknek, valamint felajánlotta imáit értük. Az áradás Bahia Blanca és Serri városát sújtotta. Péntekről szombatra viradóan közel 400 mm eső hullott, ami az egyéves átlag csapadék mennyiségnek felel meg. A helyi hatóságok végzik a mentési munkálatokat, amit nagyon megnehezít az, hogy a két várost szinte teljesen elárasztotta a víz, utakat és házakat öntött el. A kórházakat evakuálni kellett, családok tucatjai kerestek menedéket a szükségszállásokon. A tömegközlekedést leállították, a repülőteret pedig lezárták. Még nem lehet megállapítani a természeti csapás okozta kár mennyiségét, egyelőre az alapvető szolgáltatások visszaállításán dolgoznak. A kormány rendőröket és katonákat vezényelt a városba a mentési munkálatokra, és mintegy 8,6 millió euró összegű támogatást hagyott jóvá a károk helyreállítására. Javier Milei, argentin elnök, 3 napos nemzeti gyászt rendelt el. Alleluia.
pápai hálszónok az utolsó ítéletről és az első halálról. Feltárja a megélt életet. A római kúria vasárnap este kezdődött nagybőti lelki gyakorlatának hétfői napján Roberto Pasolini kapuciusatya, a pápai hálszónoka, az örök élet reménye alapgondolat jegyében délelőtt az utolsó ítéletről, délután pedig az első halálról elmélkedett. Ferenc pápa Gemelli kórházban videón keresztül követte az elmélkedéseket. A hatodik pál teremben a reggeli zsolozsmai imádság utáni lelki gyakorlatos elmélkedésében a kapucinus szónok az utolsó ítélet célját értelmezte. A Máté evangélium 25. fejezetében elbeszélt és Michelangelo híres freskóján ábrázolt utolsó ítélet képét általában úgy értelmezik, mint felhívás a karitászra, a szeretet szolgálatra. A közelebbi elemzés azonban meglepő távlatot tár fel. Nem a hagyományos értelemben vett ítéletről van szó, hanem olyan kijelentésről, amely feltárja az egyes emberek által már megélt valóságot. Az Isten országába való bejutás kritériuma nem a vallási hovatartozás, hanem a legkisebb testvérek iránti konkrét szeretet, akiket az evangélium összességében Krisztus tanítványai képviselnek. A keresztények felelőssége tehát elsősorban nem az, hogy jót tegyenek, hanem az, hogy képessé tegyenek másokat a jótétre. Ezen túl a példázat felborítja az ítéletalkotás köznapi értelmét. Az igazak és a gonoszak egyaránt elcsodálkoznak a király szavain, ami annak a jele, hogy a bennük művelt jót ők természetes módon és öntudatlanul élték meg. Ez arra utal, hogy az örök élethez való hozzáférés nem az erkölcsi teljesítménytől függ, hanem attól a képességtől, hogy számítás nélkül szeretetben éljünk. A katolikus egyház katekizmusa szerint az idők végén Isten országa teljesen megnyilvánul, és az emberiséget és a világ mindenséget új égé és új földi alakítja át. Ez a reménység Krisztus ígéretében gyökerezik, aki arra hív minket, hogy már most ebben a távlatban éljünk, a teljesítéstől való aggodalom nélkül, mégis azzal a bizalommal, hogy maga Isten az, aki az ő képére és hasonlatosságára fogja átalakítani az emberségünket, a szeretet kezdettől fogva létező terve szerint. Jézus az örök életet nem egy távoli, jövőbeli valóságként hirdette meg, hanem olyan állapotként, amely már most elérhető azok számára, akik hallgatják az ő szavát és hisznek az atyában. Az evangélium meghív bennünket annak felismerésére, hogy az örök élet már elkezdődött, abban a módban nyilvánul meg, ahogyan élünk és szeretünk, ahogyan megnyílunk Isten átalakító jelenléte előtt. Az utolsó ítélet igazi meglepetése az lesz, hogy felfedezzük. Istennek nem voltak velünk szemben más elvárásai, mint hogy teljesen elismerjen bennünket gyermekeiként, akik már megmerítkeztünk az ő örökké valóságában. Zárta hétfő délelőtti elmélkedését a pápai ház szónoka. Harmadik beszédében Pasolini kapucinus atya az első halálról elmélkedett. Miért fáradozunk annak a felismerésében, hogy az örök élet már elkezdődött? A Biblia azt sugallja, hogy az emberek kezdettől fogva érzéketlenek és ellenségesek Isten cselekedeteivel szemben. Az Ószövetség prófétái nyilvánvalóan feltárták, hogy az emberek képtelenek észrevenni az Isten által művelt új dolgokat, míg maga Jézus, észrevéve hallgatóinak értetlenségét, példázatokban beszélt. Nem azért, hogy leegyszerűsítse üzenetét, hanem azért, hogy rávilágítson az emberi szív keménységére, amely elzárkozik a teljes élet lehetősége elől. Az Új Szövetség ezt az állapotot egy paradox kijelentéssel írja le. Már halottak vagyunk, csak éppen nem vesszük észre. A halál valójában nem csak az élet végső eseménye, vagyis a biológiai halál, hanem olyan valóság, amelyet már most megtapasztalunk egy olyan belső bezártságunk keresztül, amely megakadályozza, hogy az életet érzékeljük, mint valami örökkévalót, amelyet Isten akar nekünk adni. A teremtés könyve az érzékenységnek ezt az elvesztését meséli el azon keresztül, amit a hagyomány eredeti bűnnek nevez. Az ember ahelyett, hogy az életet ajándékként fogadna el, ellenőrizni igyekszik azt, túllépe az Isten által megszabott korláton. Az esemény nem a kígyó által ígért függetlenség, hanem a szégyen és a zavarodottság érzése. Ez az első, belső halál abban nyilvánul meg, hogy gyarlóságainkat folyamatosan képekkel, szerepekkel és sikerekkel próbáljuk elfedni, anélkül, hogy szembenéznénk a bennünk lakozó mély ürességgel. A Bibliában azonban úgy tűnik, hogy Istent nem zavarja meg ez az állapot. Első reakciója az, hogy megkeresi az embert és megkérdezi tőle, hol vagy? Ez arra utal, hogy a belső halál nem a vég, hanem az a pont, ahonnan elindulhat a megváltás útja. Ez a logika Káin és Ábel drámájában is megjelenik. Isten nem azért avatkozik be, hogy megakadályozza a testvérgyilkosságot, hanem hogy megvédje Káint a bűn saját értelmétől. Ez azt mutatja, hogy első halálunk nem elkerülhetetlen végzet, hanem lehetőség arra, hogy az örök életet, mint jelenbeli, nem csupán jövőbeli valóságot újra felfedezzük. Maga Jézus arra hív minket, hogy az élet tragédiáit a megtérés lehetőségeként, ne pedig a kárhozat jeleként olvassuk. Végül Isten belső halálunkra nem vereségként tekint, hanem egy új élet kiinduló pontjaként. Az örök élet igazi akadálya nem a biológiai halál, hanem az, hogy képtelenek vagyunk felismerni, hogy már elmerültünk egy olyan valóságban, amely túlmutat az időn. Vagyis ha úgy döntünk, hogy bizalommal és Isten iránti nyitottsággal éljük meg azt, zárta hétfő délutáni emlékedését a pápai ház szónoka.
Pazolini atya, haldoklók vagyunk vagy élők, akik már elkezdték várni a feltámadást. A római kúriának tartott keddi elmélkedéseiben a kapucinus szónok tovább folytatta a gondolatmenetét az örök életről, amelyet Isten már halálunk előtt a jelenben nekünk akar ajándékozni, ha mi befogadjuk szent lelkét. A Biblia úgy írja le az ember történetét, mint az örök élet ígérete és a halál valósága közti feszültséget, kezdte kedd délelőtti elmélkedését Pazolini atya. Izrael hűségével és hűtlenségeivel megtestesíti ezt a harcot, örökké az ígéret földjét keresve. Szent Pál halálra váltként beszél az emberről, így létének ellentmondását fejezi ki. A proféták közül Ezékiel ezt az állapotot a kiszáradt csontok völgyével ábrázolja. Izrael olyan, mint egy szabad ég alatti temető, élettelen és reményvesztett. Isten megparancsolja a prófétának, hogy beszéljen a csontoknak, amelyek újra összeállnak, hús kerül rájuk, de élettelenek maradnak, amíg a lélek rájuk nem fúj. Ez a látomás nem csak a száműzetésből való visszatérésre igaz, hanem az emberi létre is. Gyakran anélkül létezünk, hogy valóban élnénk. Az elszáradt csontok az első halált, a belső halált jelképezik, ami a félelemben, a közönösségben, a reményvesztettségben jelenik meg. Ez történt Ádámmal és Évával is a bűnbeesés után. Testük élő volt, de elszakadt Istentől. Csak Isten lelke adhatja vissza nekünk a hiteles életet. Mindazonáltal létezik egy második halál is, amit gyakran örök kárhozatként értelmeznek, de lehet a biológiai halálnak is tekinteni. Aki már túljutott az első halálon, vagyis a félelmen, az önzésen és a kontroll illúzióján, ijedtség nélkül néz szembe a második halállal. Assisi Szent Ferenc megénekli ezt a naphimnuszban, amikor dicséri azt, aki Istenben elfogadja a halált. A Jelenések könyve megállapítja, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Aki a hitben és a reményben él, az anélkül halad át a halálon, hogy összetörne alatta. Ezékiel látomása arra tanít minket, hogy a feltámadás már most megkezdődik. Isten nem várja meg a halálunkat azért, hogy nekünk ajándékozza az örök életet, hanem már a jelenben felkínálja azt, ha befogadjuk az ő lelkét. A valódi kérdés az, kiszáradt csontok akarunk maradni, vagy hagyjuk, hogy az igazi élet által megelevenedjünk. Kedd délutáni elmélkedésében a pápai ház szónoka a haldoklók vagy élők közötti választás kérdésével foglalkozott. Életünk igazi kihívása nem az, hogy átmenjünk a halálon, hanem hogy fölismerjük. Az örök élet már itt kezdődik. Gyakran azzal áltatjuk magunkat, hogy csak kétféle ember létezik, élő és halott. János evangéliuma Lázár feltámasztásával megkérdőjelezi ezt a felfogást. Az igazi halottak nem azok, akik már nem lélegeznek többé, hanem azok, akiket megbénít a félelem, a szégyen és a kontroll. A pólyával körültekert, ezért minden mozdulatában korlátozott Lázár jelképez minket, mindannyiunkat, amikor hagyjuk, hogy az elvárások és merev sablonok megfojtsanak minket, elveszítve a kapcsolatot saját benső szabadságunkkal. Márta és Mária testvérük halála láttán feltétlen hitüket fejezik ki. Uram, szólította meg Márta Jézust, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem. Ez a mentalitás egy olyan istenképet tükröz, akinek mindig közbe kellene lépnie, hogy megmentsen minket a fájdalomtól. De Jézus nem azért jött, hogy kiiktassa a szenvedést, hanem hogy átalakítsa azt. Én vagyok a feltámadás és az élet. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy meghalunk-e, hanem hogy valóban élünk-e már, bízva Krisztusban és az ő szavában. Ez a kihívás jelenik meg a vérfolyásos asszony történetében is. A 12 éve beteg asszony megmeri érinteni Jézus köpenyét, hogy a gyógyulást keresse. Az ő állapota az egész emberiséget jelképezi. Gyógyírt keresünk, életet keresünk, de gyakran téves bálványokra bízzuk magunkat, melyek kiüresítenek minket. Csak a Krisztussal való kapcsolat hozhatja el a valódi gyógyulást, ami nem csak testi, hanem benső gyógyulás. A ráhagyatkozás és az elfogadottság érzésének képessége. Jézus azt mondja neki, leányom, hited meggyógyított, megmutatva, hogy az üdvösség nem Isten külső beavatkozása, hanem abban a képességben fejeződik ki, hogy meg tudunk nyílni jelenléte előtt. Ugyanez igaz a gyónásra és minden kiengesztelődési tapasztalásra. Nem elég egy formális cselekedet. Szükséges, hogy szívünk újra fölfedezze a bizalmat egy olyan Istenben, aki azt akarja, hogy mind valóban élők legyünk. Lázár jele és a vérfolyásos asszony gyógyulása egy gyökeres kérdést tesz föl nekünk. Haldoklók vagyunk, akik a véget várják, vagy élők, akik már elkezdték megtapasztalni a feltámadást. Az örök élet nem csupán egy jövőbeli jutalom, hanem olyan valóság, amit már most választhatunk, szabadon, reménnyel és Istenben bízva, aki a teljességre hív minket, zárta kedd délutáni nagybőti elmélkedését a pápai ház szónoka. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nem zöld álmot kerget, hanem fenntartható és megfizethető jövőt képzel el, mondta az energiaügyi miniszter Budapesten a Magyar Megújuló Energia Szövetség szakmai konferenciáján. Lantos Csaba hangsúlyozta, alapvető törekvés a külföldi energiaforrásoktól való erős függőség csökkentése, a hazai energiaszuverenitás erősítése, de ésszerű és gazdaságilag fenntartható mértékben. A magyar energiaszuverenitás két pillérének a nukleáris és a megújuló energiát nevezte. Hozzátette, az időjárás függő energiaforrások elsősorban a napelemek felhasználásának területén jelentős fejlődés történt az elmúlt években, de Magyarországnak más adottságai is vannak, amit ki szeretnének használni, ilyen például a geotermikus energia. Az agráriumban is a beruházás az egyetlen jó válasz a kihívásokra és a válságokra, mondta Nagy István Budapesten a feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása pályázat támogatói okiratának átadása alkalmából. Az agrárminiszter hangsúlyozta, a magyar mezőgazdaság hiába ér el európai szinten is kiváló hozamokat, a méretei miatt alapanyag versenyben nem győzhet a nemzetközi piacokon, történelmi okokból pedig a hozzáadott értéke is alacsony szinten maradt. Az élelmiszeripar első nyertes pályázói most előre léphetnek a feldolgozott termékek piacán, hozzájárulva a magyar kivitel és a mezőgazdasági jövedelmezőség növeléséhez, fogalmazott. A kormány a magyar családok és a hazai KKV-k mellett a nyugdíjasokat is kiemelten támogatja. A kormány tartja magát a 2010-ben a nyugdíjasoknak tett ígéretéhez, megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét és megvédi a 13. havi nyugdíjat. Hangsúlyozta az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének február végi helyzetéről hétfőn kiadott gyors tájékoztatójának bevezetőjében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Kiemelték, az elmúlt évekhez hasonlóan idén februárban is dupla ellátást kapott mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő. Ez a havi ellátáson felül kifizetett juttatás 2021-től összesen 1993 milliárd forint összegű kifizetést jelentett a jogosultaknak. Több mint 440 milliárd forint értékben indítanak pályázatokat vállalatoknak. A jedlikányos energetikai program legfontosabb hatása az lesz, hogy csökkenti a hazai cégek rezsikiadásait, ezzel javítva a versenyhelyzetüket, mondta az energiaügyi miniszter a tárca közösségi oldalára feltöltött videójában. Lantos Csaba kiemelte, a jedlikányos energiapolitikai program 10 kiírásán egyebek mellett a vállalati energiahatékonyság javítására, céges energiatárolók létesítésére, biogáz és biometán előállítására és energetikai kutatás fejlesztésre nyerhető el támogatás. Ezek mellett több felhívás szolgálja majd a földhő fokozott hasznosítását és a távhőrendszer korszerűsítését is. A program erősíti Magyarország energiafüggetlenségét, fokozza a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát, továbbá a zöld energia termelés és tárolás ösztönzésével óvja a környezetet, mondta a miniszter. Végül az időjárásról. Szerdán a köd várhatóan gyorsan feloszlik, ezt követően pedig a változó vastagságú fátyol felhőzet, valamint a gomoly felhőképződés mellett több órás napsütésre számíthatunk. A gomoly felhőkből helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Szerdán késő délutántól délnyugat felől ismét egyre nagyobb területen záródik a felhőtakaró, és a késő esti órákban újabb csapadékzóna érkezése valószínű. Főként a Dunántúlon és a Délalföldön nagy területen megerősödik a délies irányú szél, amelyet a fertő környékén viharos lökések is kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 22 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Sok szeretettel köszöntjük Gergely nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. A Gergely a görög eredetű Gregorius név, latin Gregorius formájának a Gregor rövidüléséből származik. Jelentése éberen örködő. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.
Van még igazi ünnepünk, egy hang sincs, csak cseng a csend, s a csendben mindenki elmereng, hogy miért van, és miért legyen, álarc nesztelen embereken, miért van.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van Nagy Szent Gergely ünnepe. a tudósok, tanárok, tanulók, iskolák, valamint a zene védőszentje, és az ő nevére utalnak a gregorián énekek, bár ennek vitatott történelmi alapja. Járványok idején ma is az ő közbenjárásáért fohászkodnak. Az 540-604 között élt római katolikus egyházatját, Szent Gergelyt 590-ben választották Róma püspökévé. Ő volt az első szerzetes a pápai trónon. Uralkodása alatt arra törekedett, hogy Rómának az 5.-6. századi háborúk és népvándorlás okozta hanyatlást csökkentse, hogy a város gazdasági életét javítsa, és az egyházi birtokokon a gazdálkodást újjászervezze. 592 és 593 között diplomáciai úton sikerült Rómát megóvnia a longobárdok támadásától. Felvette a máig használatos Servus Servorum Dei, Isten szolgáinak szolgája címet. Liber Regulac Pastoralis-a évszázadokig a nyugati egyház lelkipásztori gyakorlatának mértékéül szolgált. Egy személyben őt tartják az utolsó ókori, illetve az első középkori pápának. Gergely járásnak is nevezik ezt a napot, ilyenkor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának, és új diákokat toboroztak. 1999-ben Magyarország csatlakozott a NATO-hoz. 1810-ben megszületett Hunfalvi Pál, nyelvész, etnográfus. Budapesten a várban utcát neveztek el róla. 1836-ban megszületett és 1894-ben ugyanezen a napon meghalt Paulai Ede színész, rendező, műfordító, szakíró. A Nemzeti Színház igazgatója. Nevéhez fűződik a Csongor és Tünde, valamint az Ember tragédiája első színre vitele. Jelentősek Goethe, Schiller és Bomarché színműveinek fordításai. 1891-ben Budapesten megszületett Polányi Mihály kémikus, orvos, filozófus, termodinamikai kutató. Polányi Mihály a sokoldalú tudós, aki a fizika, a kémia, a közgazdaságtan és a filozófia területén is jelentős eredményeket ért el. Pollacsek néven született egy zsidó-litván házas pár legifjabb gyermekeként. 1914-ben Budapesten avatták orvosdoktorrá. 1919-ben végleg elhagyta Magyarországot, és Karlsruhéba költözött, ahol a reakciókinetika tudományával kezdett foglalkozni. 1933-ban családjával együtt elhagyta a hitleri Németországot, és a Manchesteri Egyetem tanára lett, ahol megszervezte a korszerű fizika-kémia oktatást és kutatást. Hihetetlenül szerteágazó munkássága mellett legkedveltebb kutatási területe az elméleti reakciókinetika és a termodinamika volt. 1946-tól új pályát kezdett, a Manchesteri Egyetemen filozófusként dolgozott 1958-ig. 1894 eladták az első üveg Coca-Cola üdítőitalt. A szirup eredetileg fejfájás és gyomorpanaszok ellen készült, máig titkos recept szerint 1885-ben. A feltaláló a receptet és az értékesítés jogát 1888-ban Asa Candlernek adta el. Az eredeti italban a kóla dió mellett többek között kokain is volt, ezt azonban 1906-ban az Amerikai Egyesült Államokban betiltották, az italban koffeinnel helyettesítették. 1901-ben 5,2 millió dollárt adományozott New Yorknak az első közkönyvtár megépítésére a jótékonysági akcióiról híres Andrew Carnegie. A skót származású Andrew Carnegie az amerikai acélbirodalom megalapítója, iskolába alig járt, de minden alkalmat megragadott a tanulásra. Hamar kiderült, hogy hangról is meg tudja különböztetni a távirázbetűket, ezért a Pennsylvániai Vasúttársaságnál villámgyorsan haladt felfelé a ranglétrán. Feletteseitől tehetségesen leste el az üzleti, menedzselési, befektetési fogásokat, így 12 év elteltével ő lett a vasút cég igazgatója. 1862-ben megalapította a Keystone hídépítő társaságot, később a vasiparra és a síngyártásra koncentrált, majd hamarosan egy hatalmas acélművet is épített Pittsburgh mellett. Neki köszönhető, hogy az Amerikai Egyesült Államok a világ első számú acélipari nagyhatalma lett. Sikere főtitka az volt, hogy mindig remek szakemberekkel vette körül magát, és megbecsülte munkatársait. 65 évesen 400 millió dollárért eladta acélvállalatát, és nekiállt elosztogatni felhalmozott vagyonát. 10 év alatt 350 millió dollárt fordított jótékonykodásra, főleg könyvtárakat és egyetemeket támogatott, valamint templomoknak ajándékozott orgonákat. 1947-ben megszületett Fenyő Miklós, rock'n'roll énekes, zenekarvezető, billentyűs, a Hungária együttes alapítója. 1928-ban meghalt Bársony István, újságíró, író, aki főképpen természetleírásokat és vadásztörténeteket írt. 1975-ben meghalt Valkó Imre, kutatómérnök, feltaláló. Valkó a Bécsi Tudományegyetemen tanult, és ott lett tanársegéd 1926-ban az Orvosi Kolloid Kémiai Intézetben. 1928-tól Budapesten a Magyar Rüdgyanta gyár kutatómérnöke, 1929-től a Ludwig Schäffeni Kutatóintézetben dolgozott, 1939-ben Kanadába, majd 1942-ben az Egyesült Államokba költözött. Kutatótársaival termodinamikai alapon megoldotta a gumi viselkedésének rejtélyét. Kimutatta, hogy a gumi nagy molekuláris szerkezete megnyújtásakor erősebben rendeződik, tehát alacsonyabb entrópiájú állapotba kerül, majd az erőhatás elmúltával az energia megmaradása szerint törekszik vissza eredeti állapotába. Fontosak még találmányai a textilnemesítés és textilszínezés terén, a műszálakkal szemben úttörőként propagálta a természetes szálak előnyeit. Számos kitüntetést kapott, a New Yorki Akadémia tagja volt. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották. További kellemes rádiózást kívánunk.
Dancing behind masks, just subtle pantomime. But images reveal whatever lonely hearts can hide. Into the light and feel love's gravity that pulls you to my side where you should always be. That part of you.
to learn to be talking, talking, talking one tongue. Talking, talking, yeah, talking one tongue. And give us the strength to look straight at you. Let doubt be the furthest from our minds, and continue to be, and know that we should be here, and we can see the light inside. As it gets more complicated, simplicity must arise, so we can follow in this feeling, and we can keep this song alive. To be talking, questions. Yes, there is red tape on the ground. A simple truth can cut through anything. Just touch base and make this sound.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!